Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Januártól 5400 forintra emelkedhet a leadott anyatej literenkénti ára. A kereslet és a kínálat növelésével a fő cél egy nemzeti anyatejbank létrehozása.
Ezzel az emeléssel az a célunk, hogy a többlettejjel rendelkező édesanyákat arra ösztönözzük, hogy leadják a tejet. Ma Magyarországon is ingyenesen kaphat donor anyatejet minden legfeljebb 8 hónapos csecsemő, aki számára a gyermekorvos vagy a gyermekgyógyász szakorvos anyatejet rendel el.
A gyermekek játéka is, ami mögötte van. Ezzel a címmel jelent meg nemrég az ELTE kiadványa.
A gyerekek játszanak, mert játszani jó. Mi felnőttek már inkább egyfajta ilyen rekreációs céllal játszunk, de a gyerekek azt teljesen értik, hogy a felnőtt az már nem egy olyan játszó pajtás. Nem is várják el tőlünk, hogy mi úgy játszunk, de ott kell lennünk társként, és ez egy nagyon-nagyon fontos minőségi idő.
A jelenlegi 3500 forintról januártól 5400 forintra emelkedhet a leadott anyatej literenkénti ára. A keresleti és a kínálati oldal növekedésével a fő cél egy nemzeti anyatejbank létrehozása. Magyarországon ma ingyenesen kaphat donor anyatejet minden legfeljebb 8 hónapos csecsemő, aki számára a házi gyermekorvos vagy a gyermekgyógyász szakorvos anyatejet rendel. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával, Hornung Ágnessel beszélgettünk.
Az anyatej nagyon nagy kincs, éppen ezért a kormány az elmúlt években folyamatosan emelte az anyatej literenkénti támogatásának összegét. 2024. januárjában a korábbi 2700 forintról 3500 forintra emeltük, és a most társadalmi vitára bocsátott előterjesztés értelmében 2025. január 1-től pedig egy újabb jelentős emeléssel literenként 5400 forint jár majd adómentesen a tejleadó édesanyák számára. Ezzel az emeléssel az a célunk, hogy a többlettejjel rendelkező édesanyákat arra ösztönözzük, hogy leadják a tejet, hiszen az anyatej minden csecsemő számára a legtökéletesebb táplálék, hiszen hosszú távon csökkenti a gyermekekre, illetve az anyákra leselkedő krónikus betegségek kialakulásának esélyét, illetve az anyatejjel táplált kisbabák ritkábban betegek. Ezen kívül a koraszülöttek részére az anyatej ténylegesen az életet jelenti, hiszen a statisztikákon látszódik, hogy azok a koraszülöttek, akiket anyatejjel táplálnak és nem tápszerrel, jóval nagyobb eséllyel maradnak életben, és jobbak a kilátásaik.
Mi a sorsa jelenleg annak az anyatejnek, amit így az édesanyák nem adnak oda a saját babáiknak?
Azok az édesanyák, akik többlettejjel rendelkeznek, tehát hogyha van olyan édesanya, akinek még mindig van teje annak ellenére, hogy teljes mértékben ellátta a saját csecsemőjét, ma is van lehetősége leadni ezt az anyatejet, ma is kap ugye literenként állami támogatást 3500 forintot a leadott anyatejért. Ma is az országban nagyon sok helyen lehet leadni az anyatejet, illetve nagyon sok olyan gyűjtőállomás van, ahol utána érte lehet menni. Ma Magyarországon is ingyenesen kaphat donor anyatejet minden legfeljebb 8 hónapos csecsemő, aki számára a gyermekorvos vagy a gyermekgyógyász szakorvos anyatejet rendel el. Az a célunk a most társadalmi vitára bocsátott előterjesztéssel, hogy minden vármegyében legyen anyatej leadására alkalmas állomás, illetve minden vármegyében lehessen olyan helyre menni bármely édesanyának, akinek donortejre van szüksége.
Mi a tapasztalat egyébként? Sok olyan kisbaba van, akinek szüksége lenne anyatejre, mert a saját mamája valamilyen oknál fogva nem tudja szoptatni?
Azt látjuk, hogy az anyatej leadás mennyisége az évről évre nő, azonban mind a keresleti, mind a kínálati oldalt szeretnénk motiválni. Az anyatej literenkénti árának növelésével az anyatej leadók számát szeretnénk növelni, és arra buzdítani az édesanyákat, hogy tegyék meg, hogyha van többlettejük, akkor azt leadják. Ezzel értelemszerűen meg fog ugrani azoknak a száma is, akik ezt igénybe tudják venni. Az a cél, hogy minden olyan kórházban, ahol koraszülött ellátás folyik, legyen megfelelő mennyiségű és minőségű anyatej. Emellett azoknak az édesanyáknak, kisanyáknak is legyen rendelkezésre álló anyatej, akik valamilyen okból nem tudják, vagy valamiért nem akarják szoptatni a gyermeküket.
Ezekre a mostani lépésekre épül majd tulajdonképpen az a tervezet, ami ugye a Nemzeti Anyatejbank felállításáról szól.
Igen, hát ez az első lépése, mind a kínálati, mind a keresleti oldalt szeretnénk motiválni, fejleszteni, és az a célunk, hogy minden vármegyében legyen majd mind anyatej leadó, mind anyatej gyűjtőállomás.
A családokért felelős államtitkárt, Hornung Ágnest hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A gyermekek játéka és ami mögötte van címmel jelent meg nemrég a Móra könyvkiadó gondozásában az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyve. A kötet a játékhelyzetek leírásával szeretné érthetőbbé tenni a kisgyermekek belső világát és segíteni abban, hogy a felnőtt felkészültebb partnerré váljon a játékban. Bödi Zsófia egyetemi adjunktust, az ELTE tanító és óvóképzőkar nevelés-tudományi tanszékének oktatóját elsőként a címről kérdeztem.
Azért azt hiszem, azt a címet próbáltuk neki adni, amivel egy kicsit úgy fel tudjuk kelteni az emberek figyelmét, hogy nem egy ilyen tankönyv készült, ami kizárólag a pedagógus képzésben lehet hasznos egy ilyen A-tól Z-ig, tanítsuk meg, mondjuk meg, hogy hogy van, hanem egy picit próbáljuk azt inspirálni, hogy elgondolkodtató is legyen. Mert hogy úgy próbáltuk felépíteni ezt a könyvet, és azt hiszem sikerült is, hogy van benne elméleti háttér, nagyon sok gyakorlati példa van, abszolút valós életből vett példák végig elemezve, de úgy van felépítve, hogy egyfajta ilyen kézikönyv is, és mindegyik példa végén vannak tanulási pontok is a pedagógus részére, tovább gondolása sarkalló, mi történt volna, ha hogyan reagálnánk, ha ez nem így történt volna, hanem mondjuk a gyermek egy másik nézőpontot hoz be, vagy másik viselkedés mintát mutat, amiket nem is válaszolunk meg, hanem pontosan ezt próbáljuk így megmutatni, hogy annyi minden lehet a gyerekek játéka mögött, meg a mögött, hogy végül is mondjuk felnőttként hogyan reagálunk egy-egy helyzetben.
De ugye ez a könyv ez nem csak a leendő óvodapedagógusoknak, hanem akár a szülőknek is egy nagyon hasznos olvasmány lehet.
Igen, úgy gondoljuk, hogy igen. Ugye nem tagadjuk, hogy elsősorban egy ilyen hiánypótlásnak szántuk, mert hogy elég rég íródtak egyáltalán a gyermekek játékáról, illetve a játék támogatásról egyáltalán szakkönyvek a pedagógus képzés számára, illetve a gyakorlatban dolgozó óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, akár tanítók számára, de úgy építettük fel direkt a nyelvezetét is, a megmagyarázó lábjegyzeteket, a példák leírását, hogy érdeklődő szülők is tudjanak ismerkedni a mögöttessel, tehát az elméleti tartalommal, de azt gondolom, hogy a példák maguk is olyanok, amik közül elemeiben, vagy akár néhány egészében is előfordulhat. Otthon például, vagy mondjuk egy szülő tudatosabbá tehet, hogy adott játékot megfigyelve a gyermekénél éppen mi történik, vagy ő mit tehet.
Ugye a játék és a gyermekkor ez egyértelműen egy egyenlőségjel, de miért van különösen meghatározó szerepe a játéknak egy gyerek életében?
Hát, hogy a gyerekeknél minden a játékban kezdődik és végződik, ezt egyébként azt gondolom, hogy az óvodai nevelés országos alapprogramja is olyan szépen leírja, hogy a játék a gyermekkor legfőbb tevékenysége. Úgyhogy igazából a gyerekek a játékon keresztül fedezik fel a világot, és tapasztalnak meg mindent a fizikai környezetről is, de a társas környezetről is. És ugye, ahogy haladunk egyre jobban a fejlődésben, egyre komplexebb lesz a játékuk, egyre több eszközt vonnak be, aztán ugye kinyílik a világ, és már nem csak a felnőtt lesz a játszótárs, hanem a gyerekek is, az egykorúak, vagy akár a fiatalabb, idősebb gyerekek is, és ugye nem csak ennek van értéke, hanem az egyedül, tehát a magányosan játszott játéknak is van értéke, közben iszonyatosan sokat tanulnak a gyerekek arról, hogy hogyan működik a világ, és hát azt gondolom, hogy ugye még a fizikai környezetet úgy viszonylag idézőjelben könnyű megtapasztalni, mert ugye ugyanúgy működik mindig, a gravitáció is mindig működik, De a társas környezet az nem ilyen, mert egy nagyon sok mindentől változik az, hogy éppen a társ, akivel vagyunk, hogyan reagál, ezt mi is tudjuk, hogy a hangulatunktól, a helyzettől, hogy mi mondtak nekünk, és a gyerekeknek például a közös játék egy hatalmas ilyen felületet kínál arra, hogy visszajelzéseket kapjanak a saját viselkedésükre, kipróbáljanak dolgokat, de hát ugye arra is igazából, hogy feldolgozzák a velük történt dolgokat, feszültséget vezessenek le egy elfogadható formában, egyáltalán mondjuk megéljenek, újraéljenek szituációkat, és hát természetesen fejlesztő hatása is van, holott ugye a gyermek nem úgy ül le, hogy ő most jól elhatározta, hogy fejleszteni szeretné saját magát, de hát tudjuk, hogy a játékon keresztül fejlődnek, és igazából azon keresztül fejlesztjük mi is őket.
Mennyire kell megijednie annak a szülőnek, aki azt látja, hogy a gyermekének így nehezebben megy a játék, nehezebben kapcsolódik be, vagy esetleg bekapcsolódik, de mondjuk a kudarcokat nem viseli?
Hát azt gondolom, hogy megijedni nem érdemes, vagy szóval, hogy inkább én azt szoktam tanácsolni, hogy szakembert keresni érdemes, hogyha úgy érezzük, bátran támaszkodjon, ha már intézménybe jár a gyerek pedagógus véleményére, vagy keresem pszichológust, amitől óvni szoktam a szülőket, hogy ez a játszótéri licit, hogy az én gyerekem már ezt csinálja, az én gyerekem úgy csinálja, hogy egy picit néha sajnos így tévútra mennek a szülők, hogy túl sok mindent, például akár összeolvasnak csupa jó szándékból, és utána már elvesznek a sok fél, vagy egyáltalán nem tudományos információk között. Azért a gyerekeknek a játékban mutatott viselkedés az nagyon sok mindentől függ, például a temperamentumuktól is. És én azt gondolom, hogy például amiért mi írtuk ezt a könyvet is, meg amiért fontos tájékozódni az az, hogy adott életkorban, vagy fejlettségi szintnél inkább úgy mondanám, milyen játékot várhatunk el, és mi az, aminek meg kell jelennie például, és mi az, amilyen ilyen piros zászló, hogyha ezt nem látjuk, az baj. Akkor keresünk szakembert, nézzünk meg. Ugye akár egy csecsemőnél, mert ugye nem csak az óvodásokról beszélünk, ha egy csecsemőnél azt látom, hogy a mozgása nem úgy alakul, hiszen az ő játéka még azért a mozgáson, az érzékelésen, érzékszerveken, észlelésen alapul. Ha azt látom, hogy nem érdeklődik, hogyha azt látom a csecsemőnél, a totyogónál, hogy például nem látom rajta azt a nagyon erős nyitottságot a társas helyzetekre, hogy felveszi a szemkontaktust, hogy olvassuk egymás tekintetét, hogy mi most közös figyelmi fókuszban játszani fogunk. Ezek lehetnek mind figyelmeztető jelek. Az óvodában is szoktunk látni egyébként olyat például, hogy a gyerek nem tud elmélyülni egyáltalán semmilyen tevékenységben, azonnal váltogat, pillanatokat tölt egy játékszerrel, leteszi, eldobja akár, megy tovább, nem tud kapcsolódni a társaihoz a játékban, félreért dolgokat konstansan, és emiatt nem tud. Ugye sem mindegy, hogy valaki szeret magányosan tevékenykedni, de nem izolált, vagy teljesen izolálódik a társaitól. Van olyan, akinek azt látjuk, hogy csak a felnőtt. Tehát már nagyocska, már várnánk, hogy mondjuk 5 évesen, 6 évesen a társaival játszon, ő mégiscsak a felnőtt irányításával tud játszani. Tehát ilyen szempontból vannak figyelemfelhívó jelek. Én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy beszéljek meg a szülők olyan emberrel, akinek ez a területe, és akkor ijedjenek meg, de akkor se ijedjenek meg, hanem keressék meg a megfelelő fejlesztést.
Azt, hogy a szülők is hagyják, hogy a gyerekeket egészen pici korban már beszippantsa a kütyük világa, mennyire van rossz hatással erre a társas játék területre?
Igen, ugye ez most egy nagyon gyakran említett, kutatott téma is. Én azt gondolom, hogy az arany középút az mindig egy jó iránymutató, mert én dolgozom pszichológusként, és látok azért olyan gyerekeket, akiket meg teljes mértékben, most nem a csecsemőkről beszélek, hanem mondjuk egy kisiskolás gyerek, akit teljes mértékben mindentől eltiltottak, és ő úgy érzi, hogy akkor nem tud kapcsolódni ugye a kortársaihoz. De nagyon-nagyon fontos, hogy a kütyük mire vannak használva. Tehát, hogy mennyi ideig, milyen jellegű eszközt adnak a gyerek kezébe, mennyire tudatosan. Ugye van olyan, hogy mondjuk autizmus elélő gyerekeknél egy fajta kvázi kívülről kütyüzésnek tűnő dolog segítséget nyújthat a mindennapokban. de természetesen nem helyettesíthető a gyerekek életében az emberi személy, vagy a kintlét, a tárgyakkal való manipuláció, a társakkal való kommunikáció. Nagyon ijesztő tud lenni, amikor ezt látjuk, hogy gyakorlatilag így csak függnek a gyerekek. Illetve ami engem legfőképp meg szokott ijeszteni, az ugye az időtartam, tehát az arányok, hogy egyetem mennyit tölt vele, illetve a felügyelőség, hogy sokszor látjuk ezt, hogy a szülőnek fogalma sincsen arról, hogy valójában milyen tartalmakhoz fér hozzá a gyermeke, és ő maga nem tudja követni. Inkább így ez az értő tévézést szoktuk mondani, hogy most, hogyha ők leülnek együtt megnézni egy ártalmatlan mesefilmet, amiről utána beszélgetnek, vagy ami például utána egy közös játékban tovább él, mondjuk egy mesehős karaktere megjelenik egy szerepjátékban, az rendben van. Amikor már teljesen a társ szerepét átvette, vagy ugye az ingerlés, egyszerűen a neurológiai idegrendszeri ingerlés túlingerli a gyereket, az már meg nyilvánvalóan nem jó.
De tulajdonképpen a játék az egy jó eszköz lehet arra is, hogy elcsábítsuk a gyermeket az online és a digitális világtól, most legyen szó akár egy számítógépről, akár egy televíziós mesefilmről?
Hát azt gondolom, hogy igen, és hogy nekünk is lépést kell tartani, az az igazság, de őszintén szólva én ezt, ugye fiatalokkal is foglalkozunk az egyetemen, és látjuk, hogy ezen most így kár sajnálkozni, vagy nem sajnálkozni, más csatornákon is adjuk az információt, ingergazdagabbnak kell lennünk, követnünk kell úgymond a trendeket. A gyerekeknél is azt gondolom, hogy igenis a felnőtt dolga megtalálni azt a tevékenységet, azt az ingeranyagot. Azért a gyerekek még mindig ugyanúgy vannak összerakva a szisztem alapjaiban, és amíg mondjuk, ha felkínálom azt, hogy elmegyünk focizni, és ő boldogan jön és teszi le a kütyüt, addig talán nincs nagy baj. És azért sokszor én azt látom, hogy a gyerekeknél, ha meg vannak kínálva, vagy meg vannak kínálva azzal a személyes figyelemmel, akár a szülő részéről, ami tudom, hogy nehéz, nem gondolom, hogy ezt minden nap meg lehet 100%-ban valósítani, de meg tudjuk kínálni egy-egy alkalommal, hogy gyere, együtt tevékenykedjünk, most rád figyelek, akár együtt sütünk, főzünk, játszunk, akkor leteszi azt a kütyüt, akkor még rendben vagyunk. Hogyha már nem akarja a kosa letenni, az számomra például egy ilyen piros zászló. De egyébként így a visszakanyarodva az óvodára, én ezért is nagyon szeretem azt, hogy azért a legtöbb óvodában nincs, ugye, vagy csak ténylegesen arra használják a technikát, hogy mondjuk egy környezeti nevelés kapcsán, vagy valami jelenséget megmutassanak a monitoron, projektoron, kivetítsenek, egy-egy indokolt digitális eszközt használjanak mondjuk egy fejlesztéshez, de egyébként nincs ott a szabad játékban ez. Tehát ha belegondolunk, az óvodák túlnyomó többségében még mindig a klasszikus játéktevékenység folyik bent is és kint is. És ez szerintem jól van így.
Mennyire teszi a gyerekeket játékos felnőttekké, hogyha végigvonul a gyerekkorukon a játék, mert azért valljuk be őszintén felnőttként, hogy muszáj, hogy ebben a világban a játék az áthassa ma is, a mai napig is a mindennapjainkat.
Igen, ugye hát azért a felnőtt játéka más, mint a gyerek játéka. Ezt ugye gyerekek is szépen megfogalmazzák, hogy a gyerekek játszanak, mert játszani jó. Mi felnőttek már inkább egyfajta ilyen rekreációs céllal játszunk, a mindennapi életből kiszakadni, feszültséget levezetni, mondjuk egy sportolásban, ténylegesen kikapcsolni egy társas játékban. Tehát egy picit ténylegesen más a két tevékenység. De én azt gondolom, hogyha a játék igen jelen van az életünkben, akkor könnyebben tudunk akár a saját gyerekünkhez is utána kapcsolódni, amikor ugye ismét játszótárs szerepbe kerülünk, de akár ha valaki pedagógus pályára adja a fejét, mi például az óvodapedagógus képzésben van külön játékpszichológia és pedagógiai kurzus, ahol a szeminárium részén mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a játékosság visszahívogatására. Nagyon sokat játszunk a hallgatókkal. Természetesen nem teljesen gyerekszerepbe helyezzük magunkat vagy őket, hiszen már nem fogunk tudni úgy önfeledten barbizni, mint annak idején, de játszunk, és egymást tanítják játszani, mi is tanítjuk őket játszani, mert azt tud igazi jó felnőtt játszótársá válni, aki maga is tud játszani. De a gyerekek azt teljesen értik egyébként, hogy a felnőtt az már nem egy olyan játszó pajtás. Nem is várják el tőlünk, hogy mi úgy játszunk, de ott kell lennünk társként. És ez egy nagyon-nagyon fontos minőségi idő, akár most szülőben gondolkodunk, akár pedagógusban, vagy akár bármilyen felnőttben. Nekem ami még így a szívügyem, ez a szabadjáték kérdése, hogy ugye ez az, amiről talán úgy kezdünk egyre jobban elfeledkezni. A könyvünkben ugye ez is egy ilyen hangsúlyos dolog, hogy annyi irányított tevékenységben vesznek részt a gyerekek, tehát nem csak a digitális világban, hanem egyáltalán szaladnak velük az ilyen külön órára, az olyan plusz fejlesztésre, ami nagyon sokszor természetesen indokolt, van, amikor meg nem is, csak mondjuk egy divat, hogy még ide, még oda, még amoda, és hogy egyszerűen azt tapasztaljuk sokszor, hogy nem jut ideje a gyerekeknek a szabad játékra, és ennek például a másik kerékkötője, hogy ez az óvodában teremtődik meg, de mondjuk nem érnek be szülők a gyerekekkel kora reggel a szabad játék idejére, és azt látjuk, hogy a gyerekek már kibeesnek mindenféle irányított tevékenységbe, és mi például ezt az űzöttséget szoktuk a gyerekeken sokszor tapasztalni, hogy az a fajta szabad játék, akár az óvodában, akár otthon, megteremtődjön, amikor van idő, tér és érzelmi állapot arra, hogy a gyerek maga választa meg a tevékenységét, az eszközeit, a társait, vagy éppen, hogy egyedül szeretne, és a saját képzeletének a szárnyán ideje legyen játszani, vagy éppen alkotni. Ez most kezd egy picit elveszni, és ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van abban is egyébként, amivel indítottuk a beszélgetést, hogy ugye azok a gyerekek, akik nem tudják elfoglalni magukat, vagy csapongnak, vagy azt látjuk, hogy nem tudnak játszani. Ugye el lehet azon gondolkodni, hogy vajon volt-e lehetőségük játszani, vagy volt-e lehetőségük úgymond unatkozni, amikor volt idejük elmerülni valamiben végül, és úgy betippantódni ebbe az élménybe, hogy most játszom, mert játszani jó.
Böddi Zsófia egyetemi adjunktust az ELTE tanító és óvóképző kar neveléstudományi tanszékének oktatóját hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy januártól 5400 forintra emelkedhet a leadott anyatej literenkénti ára. A kereslet és a kínálat növelésével a fő cél egy nemzeti anyatejbank létrehozása.
Ezzel az emeléssel az a célunk, hogy a többlettejjel rendelkező édesanyákat arra ösztönözzük, hogy leadják a tejet, hiszen az anyatej minden csecsemő számára a legtökéletesebb táplálék. Ma Magyarországon is ingyenesen kaphat donor anyatejet minden legfeljebb 8 hónapos csecsemő, aki számára a gyermekorvos vagy a gyermekgyógyász szakorvos anyatejet rendel el.
A gyermek játéka is, ami mögötte van, címmel jelent meg nemrég, az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötete.
A gyerekek játszanak, mert játszani jó. Mi felnőttek már inkább egyfajta ilyen rekreációs céllal játszunk, de a gyerekek azt teljesen értik, hogy a felnőtt az már nem egy olyan játszó pajtás. Nem is várják el tőlünk, hogy mi úgy játszunk, de ott kell lennünk társként, és ez egy nagyon-nagyon fontos minőségi idő.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.